egészségügyi okokból is. Tehát eléggé sokrétű ez az intézkedés csomag, amit mi is javasolunk, illetve hát nem csak mi, hanem azok a szakértők, akik részt vettek a tervek kidolgozásában. Egy komplex intézkedés csomagról van szó, aminél mindannyiunk szerepe felelhető.
Mondom, erről sokkal-sokkal többet kellene tudni az embereknek, hogy partnernek tekintsék ebben ezeket az intézkedéseket, és nem pedig egy többlet gondnak, egy többlet tehernek, mert mindig az én észrevételem sokszor nagyon zavaró is, hogy az emberek nem eleget tudnak a dologról, de azt érzik, hogy kötelező. Tehát, hogy tartozik ez a dologhoz egyfajta felvilágosító folyamat is, mert ugye ez kell nélkül nehezen képzelni.
Természetesen ez amit szemléletformálásként említettem, vagy erre gondoltam, amit mond. Ez nagyon fontos. Egyébként én azt gondolom, hogy az emberek nagyon sok mindent tudnak, nagyon sok mindennel tisztában vannak, uh-huh. hogy milyen viselkedésformák, milyen hatással járnak. Itt igazából még ahol nagyon nagy feladat van, és hát ez nyilván nekünk civil szervezeteknek is egy nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt a tudást, ezt a passzív tudást, hogy mit nem kellene csinálni, vagy mit kellene csinálni, cselekvéssé, vagy nem cselekvéssé átalakítani, tehát egy kicsit aktivizálni az embereket, és egy kicsit rávenni őket arra, hogy a komfortzónájukon első látásra túllépjenek, és hát ezzel kisebb lábnyomot hagyjanak, úgymond a bolygónkon. Ez nyilván egy nagyon nehéz feladat, ehhez ez a komplex szemléletformálási szemlélet, vagy megközelítés kellene, ami ugye már pici óvodáskortól elkezdi ezt a szemléletet tanítani, átadni, nem erőszakosan, nem durván, hanem ténylegesen a mindennapi élet kihívásaira és döntéseire vonatkoztatva. Mm-hmm.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott. Hát remélem, hogy ebben lesznek előre mozdulások, mert az igazság, hogy a történet nagyon is sürgető és nagyon fontos, és köszönöm szépen, amit elmondott. Minden jót kívánok magának.
Viszont én köszönöm, minden jót mindenkinek. Oh mama, ola, ola, ola. Don't know what this is. Oh mama, ola, ola, ola. Oh, what do I do now?
about me soft side down. Everything is changing, but I think I love it now.
Perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A legújabb felmérések szerint alig negyed óra elegendő, hogy a gyermekekről az online térben nyilvánosságra hozott fotók a dark webre kerüljenek. Egyetlen a közösségi médiában megosztott fotó pedig elegendő ahhoz, hogy pontos valósághű hamisított fotó vagy megtévesztő videó készülhessen róluk, amely alkalmas lehet kamu profilok létrehozására, személyiséglopásra, lejáratásra, online bántalmazásra, egyéb visszaélésekre és bűncselekményekre. És a telefonban itt van Gál Beatrix, a Benedetto gyermekvédelmi szolgálat vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát elég ijesztő itt az, amit most én fel kellett mondanom ebben a szövegben. Ennyire fenyegető és ennyire ijesztő az internet?
Igen, azt gondolom, hogy ez mindenki számára megdöbbentő, hogyha így szembesül vele, és ezért is nagyon fontos, hogy ezt lehetőleg kihangsúlyozzuk, hiszen közel a karácsony, ilyenkor nagyon sok szülő hajlamos a cuki óvodai, iskolai képeket mindenféle platformokra feltölteni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyünk vele, hogy mit kockáztatunk ezzel.
Értem, csak akkor ez egy kicsit az embert le is bénítja, mert akkor mi a csodát lehet csinálni, mert hát szóval nincs olyan megnyilvánulás, amit nem tudna felhasználni egy rossz szándékkal bárki is. Tehát, jól mondom?
Ez nyilván így van, velünk is, felnőttekkel is, de mi is el tudjuk dönteni, hogy mi az, amit szeretnénk nyilvánosságra hozni magunkról az interneten, viszont a gyerekeink nem tudják ezeket a döntéseket meghozni, ebben nekünk kell őket védeni. Értem, hogy mit mond, talán 2 hónapja volt egy ilyen eset, amikor szintén a dark webre úgy kerültek fel emberek, hogy random az utcán fotózták őket. Nyilván ez is megtörténhet bárkivel. Mi most azokról a szituációkról beszélünk, amikor saját magunk önszántunkból tesszük ki a gyerekeink képeit a nagy nyilvánosságba, és vállaljuk ezt a kockázatot.
Talán mert nem is biztos, hogy eleget tudunk róla. Nem is tudjuk a következményeket.
Azt mondom, hogy ez biztos így van. Náló ezzel nem szembesül. Elképesztő tempóban fejlődik a technika, tehát még 4-5 évvel ezelőtt ezekről a dolgokról nem kellett beszélnünk, az még nem fenyegetett. Abból akár egy videó, vagy bármiféle más teljesen valósághű tartalom készülhet. Ma már ez sajnos így van, úgyhogy ez az aktualitását annak, hogy muszáj, hogy beszéljünk erről. Azt gondolom, hogy ez a technika gyorsabban fejlődik, mint ahogy egy átlag ember követi a technikai fejlődést, vagy egyáltalán elülteti ezt a magánéletének ebben a részeiben, úgyhogy ezért fontos, hogy beszéljünk róla.
Igen, és tudni kell, mire képes az online tér ebben az értelemben, de a másik oldal meg az is, hogy tulajdonképpen az emberek mire szokták használni, mert igen, és nem feltétlenül rossz szándékkal használják az emberek többsége, remélem legalábbis, hanem azzal, hogy legyenek büszkék a gyerekükre arra, amit csináltak, szóval jók és pozitív dolgot keresnek ezeknek a nyilvánosságnak a használatában, és itt kell vigyázni ember az értelemben, ezt a szándék nem elveszítése mellett is úgy biztosítani azt, hogy ne legyen baj. Nem tudom,
így van, tehát nyilván a legtöbb szülő azért posztolja a gyermekét, mert hogy büszke a teljesítményére, egyáltalán csak arra, hogy milyen szép, milyen aranyos. Igazából arról próbálunk beszélgetni, ennek 2 ilyen nagyon sarkalatos időszaka van, az egyik a nyár, amikor nem győzzük felhívni arra a figyelmet, hogy fürdőruhás képeket ne posztoljunk ki gyerekekről, mert hogy egy átlag embernek nem is ez jut eszébe, de sajnos vannak olyan csoportok, akiknek ilyen a szexuális irányultsága. Persze. Ma már algoritmusokat írnak, tehát nem is kell, hogy az ismerősünk legyen, mert különböző technikai segítséggel megtalálják ezeket a képeket. És a másik ilyen a karácsony, ahol pedig a megszokottnál sokkal-sokkal több gyerekfotó kerül ki.
Uh-huh. Hát igen, igen, csak itt az az én igazi gondom, hogy tulajdonképpen igaza van magának, hát elég könnyen lehet bármilyen képből bármit átalakítani, tehát szinte védhetetlen a dolog, hogy ne kerüljünk egy ilyen történetbe. Hát kérdezem, hogyha valaki például bajba kerül, mert előfordulhat, hogy mit tudom én, a kislányáról, kisfiáról készítettek egy fotót, vagy mit tudom én, és az való megjelent, mi a teendője? Nem hallom most a hangját, lehet, hogy beszél.
Elnézést, most nem hallom önt.
Most hall engem?
Most igen.
Arról beszéltem az előbb, hogyha netán kitör a baj, mert ugye valószínűleg a legjobb szándék mellett is előfordulhat, hogy kisúszik egy kép, kontroll nélkül. Mi a teendő?
Hát ma már ennek azért vannak jogi oldalai is, tehát lehet ez ügyben akár rendőrségi segítséget kérni, és ha mondjuk csak Facebook, Instagram, TikTok és egyéb ilyen social felületekről beszélünk, akkor ott annyival könnyebb a helyzet, hogyha valahol viszont látjuk a gyerekünk képét, akkor gyakorlatilag egyetlen jelzéssel azt azonnal eltávolítja az alkalmazás. Hogyha pedig valami teljesen idegen platformon kerül elő, akkor pedig el kell menni és feljelentést kell tenni, és most már a Google-nek és az egyéb keresőknek is van erre saját szabályozásuk, tehát onnan is egyébként viszonylag hamar le lehet töröltetni a gyerekünkről készült képet vagy videót, ami nem igaz a dark webre, hiszen ezért is hívják dark webnek, mert hogy az azért egy ilyen szürke zóna, ami fölött a hatóságok nem tudnak még olyan szinten diszponálni, amilyen szinten az...
Én azért is kezdtem ebbe az irányba menni, mert ugye azt kell mondani, hogy bármitől meg lehet akadályozni, tehát nem lehet tovább romlani a helyzet, mert hogyha megtörtént, akkor ne tegyük fel a kezünket, hanem léphessünk egy csomó dolgot. De hogyan lehetne megelőzni ezeket a különböző kockázatos felvételeket, és ebben ennek aztán a továbbvitelét?
Hát mi mindenképpen arra bíztatunk mindenki, ebből tartalmat tegyék nyilvánossá, különösen nyilvános posztokba a gyermekeikről, illetve ami még egy ilyen nagyon nehéz helyzet, hogy például van most arra tendencia, hogy szülők egészen pici gyerekekből csinálnak TikTok influencert, és hagyják, hogy a pici gyerek úgymond saját csatornát működtessen, ott akár, nem tudom, táncoljon, énekeljen, és ezzel gyakorlatilag elképesztő mennyiségű tartalom kerül ki a gyerekről, amit egyébként utána bárki más felhasználhat. Egy TikTok videót letölteni, azt hiszem pont másfél másodperc, ami lekerül valakinek a telefonjára, és onnantól kezdve pedig szabadon tudja bárhová küldeni, vagy osztani tovább. Ez különösen érvényes azokra a tartalmakra, amikor mondjuk szintén ilyen a karácsonyi ünnepségek, ugyanúgy, ahogy a fürdőruhás képekre felhívtam a figyelmet, amikor kislányok csinos fűteres ruhákba táncolnak színpadon, ezeket valaki nem egészséges irányultsággal nyugodtan gondolhatja egy számára érdekes tartalomnak. Tehát, hogy az ilyen jellegű tartalmakat mi semmiképpen nem javasoljuk, hogy ezeket nyilvánosan posztolják.
Értem. Az a kérdés, mert ugye az a másik, hogy a gyerekeket nem lehet azért minden másodpercben kontrollálni. Hogyan lehet azt elérni, hogy a gyerekek tulajdonképpen okosak legyenek egy ilyen helyzetben, vagy okosabbak, mint amennyire a mostani gyakorlat?
Nagyon fontos, hogy a gyerek is tudja, hogy mit kockáztat ezzel. Azt gondolom, hogy egy olyan korú gyereknél, aki még ezt nem tudja felmérni, mondjuk 10 év alatti, ott azért ideális esetben egy nagyon-nagyon szoros telefonfelügyeletnek kellene lennie. Felügyelt tartalmaknak, vannak erre programok, amivel a szülőnek 100%-os kontrollja van a gyerek telefonja felett, tehát így 10, igazából inkább 12, de 10 éves kor alatt semmiképpen nem javasolt a gyereknek internettel ellátott telefont úgy adni, hogy ő ott önállóan döntéseket hozzon, hogy kivel beszélget, hogy milyen tartalmat tesz közé saját magáról. Uh-huh. Azt gondolom, egy 10 évet betöltött gyereket pedig már lehet arról beszélgetni, és ő meg fogja érteni, hogy milyen kockázatai vannak ennek. Egyébként már például a kamaszkorban, ahol már pont abban a korban vannak a gyerekek, hogy már nagyon érdekli őket ez a dolog, de pont ezért nagyon tisztában vannak a hátrányaival is. Egyébként nagyon sok gyerek nem is tesz magáról közé olyan képet, ahol felismerhető vannak ezek a trendek, amiken is felnőttként szoktunk mosolyogni, hogy gyakorlatilag bármely random kamasz gyerek lehetne a képen, mert hogy úgy van fenn a fotón, hogy takarja az arcát, ami egyfelől egy ilyen cuki dolog, másfelől meg egy nagyon tudatos döntés arra vonatkozóan, hogy nem tesz ki magáról olyan tartalmat, amiben 100%-ig felismerhető.
Igen, de hát a gyerekek között bizonyos fokú divatok és olyanfajta, hogy is mondjam, vonzások, taszítások működnek, amiben lehet, hogy egy kicsit több kampányt is lehetne belevinni, ugye, hogy a dolog kevesebb veszélyt hozzon. Nem tudom, jól
ők
mondom.
A lehető legjobban fel legyenek világosítva ennek a veszélyeiről.
Aha, értem. Oké, azt látom, hogy sok minden ilyen szempontból folyamatosan ilyen után futunk a dolgok után, mert ugye a mesterséges intelligencia címén egyszerűen kiszámíthatatlanak a folyamatok, de mire számít maga egyáltalán a jövőben? Ennek a helyzetnek az alakulását illetően sikerül visszaszorítanunk.
Hát én abban bízom, hogy a gyerekek is egyre tudatosabb felhasználók döntéseket hoznak ebben a dologban, amik pedig erre nem alkalmasak, addig a szüleik minél inkább afelé mennek, hogy védjék az ő személyiségi jogaikat.
Tehát magyarul azt mondja, hogy a lehető legtöbb segítséget a gyerekeknek kell abban adni, hogy jobban értsék, hogy mivel állnak szemben, hogy milyen következik annak bármilyen fajta képkezelésnek, ugye?
Igen.
Hát nagyon köszönöm azt, amit most itt összeraktunk a beszélgetés során, hogy ez egy nagyon élő és nagyon, nagyon dinamikus helyzet, aminél nem elég figyelni, hanem segíteni is kell egymásnak, és leginkább a gyerekeknek. Úgyhogy lehet, hogy még fogunk találkozni a nyilvánosság előtt ennek a dolog, de szeretném, ha ezek nem negatív hírek lennének, hanem már jók, hogy milyen ügyesek és milyen izgalmas dolgokra is képesek, még ennek az eszköznek a felhasználásával, és nem tudom, egyetérte ezzel. Nem hallom. Most nem hallom. Halló, halló.
Igen.
Nem hallottam az előbb, gondolom mondott valami érdekeset is, mert ez a... Jó, tehát itt az volt a lényeg, hogy nem szerettem volna negatívan lezárni ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy ezek az eszközök a gyerekeket és mindannyiunkat kell, hogy szolgálják, és remélem, hogy a jövőben fogunk még olyanról is beszélni, hogy milyen ügyesek és milyen klasszakat csinálnak a gyerekek ennek a segítségével.
Ez igen. Ott, igen.
Legyen ez így, ugye?
Igen.
Na, vigyázzon magára, és köszönöm szépen, amit elmondott. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Thank you.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Tettek, kinyilatkoztatások, deklarált szándékok, a különféle megnyilvánulások miként hatnak egymásra, képesek-e egymást erősítve az ENSZ 17 pontja jegyében értékelhető eredményeket kiváltani, vagy minden nagyszerű cselekedet dacán esetlegesek maradnak a következmények? Szóval a fenntartatóság kérdésével hogyan foglalkoznak Magyarországon? És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztő, akivel rendszeresen ilyen dolgokról szoktunk beszélgetni. Szia Helga!
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat.
És múltkor is, ez a múltkorilag szinte a folytatása, hogy nagy léptékben szeretnénk látni, hogy mennyire mozdult előre gyakorlatilag a fenntartató fejlődés címén az emberek, országok magatartása. Hogy állunk nálunk?
Egy picit szakadozva hallak, de azért próbálom követni, hogy folytatjuk a legutóbbi gondolatot. Azóta ugye annyi történt, hogy lezajlott a COP30, ez az ENSZ nemzetközi klímakonferenciája. Ezen Magyarország is képviseltette magát két formában. Az egyik, hogy Magyarország küldött egy saját küldöttséget, erről majd mindjárt mesélek. És ugye az Európai Uniónak volt egy elég erős és egy elég radikális állásfoglalása, amit szeretett volna ezen a klímacsúcson elérni vagy érvénybe hozni, de ez nem járt sikerrel. Úgyhogy az Európai Unió politikáját illetően, vagy stratégiáját illetően nagyon csavodottan jött vissza. Ez a fozilis tüzelőanyagok csökkentése lett volna, radikális csökkentése lett volna. Ebben jó részt egyébként a civil szervezetek voltak még azok világszerte, akik ezt támogatták. Na de hát időközben ugye Donald Trump az Egyesült Államokat kiléptette a Párizsi Klímaegyezményből, ami ugye ennek a klímakonferenciának az alapja. Tehát eleve kiesett Amerika abból, hogy ezeket a vállalásokat, amik hogy a föld teljes egészére, vagy a föld kerekére vonatkoznának, azok közül az Egyesült Államok ezt például magára nézve kötelezőnek tartsa. Hát ugye a 17 pontból ez annyiban érinti, hogy nem csak a klímavédelmet, ugye, hanem ahogy a múltkor is beszéltük, hogy a klímavédelem, tehát ez egy átfogó stratégia a 17 pont, és ennek azért jelentős elemei befolyásolják a klímavédelmet, vagy a klímapolitikát világszerte.
Uh-huh. Igen, ők. De most ez makró értelemben, tehát a világot illetően fogalmazta meg gondolatokat. Oké, de ez, ha hozzuk haza, itthon mi van? Itthon mi van, mert hogy ez nem befolyásol bennünket pro és kontra, mert ezek tulajdonképpen ebben az értelemben egymáshoz igazított viselkedés, és azzal együtt él, hogy tulajdonképpen ezeket a bilaterális megállapodásokra fókuszáló amerikai megközelítés, az elmúlt időben volt, ez sokat ront a helyzeten.
Igen, ez általában sokat ront egyébként a klímapolitika megítélésén, illetve a pénzügyi támogatottságán világszerte. Uh-huh. Most ugye Magyarország szempontjából az egyik fontos, és szintén a COP-hoz most gyorsan oda kötni, mert a nemzetközi ENSZ klímacsúcshoz, az ugye az volt, hogy Magyarország különböző álláspontot képviselt, mint az Európai Unió. Ebben is különböző álláspontot képviseltünk, mégpedig az atomenergia szektorral kapcsolatosan, tehát Magyarország álláspontja egyértelműen az volt, egyébként se országgal közösen, hogy az áron nyilatkozatban fejezzék azt ki, hogy a fosszilis energiahordozók gyors kivezetése az lassabban zajlódjon, ugye itt már alapvetően ellent megyünk az Unió elképzelésének, mi szerint ez gyorsan történjen meg. A másik része pedig az volt, hogy a nukleáris energiát hosszú távon szükséges az energiabiztonság és a klímasemlegesség érdekében bentartani a klímapolitikában, vagy a klíma gondolkodásban, vagy a klímaváltozással kapcsolatos gondolkodásban. Ez mind a kettően nagyon, tehát tényleg erősen és 100%-ban ellent megy mindannak, amit az Unió képviselt a saját koncepciójával kapcsolatosan. Ami Magyarországot illeti, és akkor én mindenkitől nagyon elnézést kérek, mert már ennek utána néztem, hogy vannak azért felelősök Magyarországon, mert ugye a legutóbbi beszélgetésben az derült ki, hogy az összes érvényben lévő ilyen környezetvédelmi magasrangú szervezet, állami vagy kormánypárti, ugye annak olyan vezetői vannak, mint a Baja Ferenc, aki már rég nem környezetvédelmi miniszter, mert környezetvédelmi minisztérium sincs, Kövér László, az országgyűlés elnöke, ezek valid szervezetek a mai napig is, viszont 2022-ben ugye életre hívódik egy új energiaügyi minisztérium. Igazából nem a környezetvédelem erősítette azt, hogy hívódjon létre egy ilyen, hanem egész egyszerűen az ukrán háború, mert hogy az energiaszektor változásokon fog átmenni, ez 2022. novemberében már látszódott, és akkor életre hívódik ez az energiaügyi minisztérium, ami alá berendelődik tulajdonképpen a klímavédelem, és akkor így képviselteti magát dr. Botos Barbara, ő egyébként valóban azt hiszem, hogy klímakérdésben nem nagyon lehet vitatkozni, mert nincs olyan, hogy kormányzati klíma, meg civil klíma, meg ellenzéki klíma, a klíma az egyfajta, és a dr. Botos Barbara a utazó klíma nagykövete Magyarországnak, és ő volt az, aki jelen pillanatban ezen a konferencián is képviselte Magyarországot. Ő elmondta kicsit büszkén, hogy hát úristen, hát Magyarországnak sikerült elérnie a kibocsátás csökkentését, mégpedig olyan szinten, hogy 43%-kal már csökkentettük. Na most ez ugyanaz, mint amit a levegő munkacsoport mondott neked az első beszélgetésben, vagy a második beszélgetésben ma az első, hogy 1990 óta. Tehát, hogy ezek nem friss adatok, ezek nem is a COP-nak az alakulása óta történt adatok, hanem ugye azért ezek egy egész 1990 szinthez képest csökkentettük 40%-kal a károsanyagkibocsátást, az üvegházhatású károsanyagkibocsátásokat. Ez azt jelenthetné, hogyha egy dinamikusan fejlődő zöld perspektívában gondolkodnánk, hogy akkor ugye meg lehetne célozni egy jóval nagyobbat is. De azért szedjük szét ezt az 1990-től napjainkig tartót, mert azért ebben jelentősen benne van a rendszerváltás, nagyon erősen az, hogy a nehéz ipar átalakul, azt ugye tudjuk, hogy Magyarországon hogyan épül le, tehát ebben a csökkentésben nem tudatosságban, mint inkább magának a gazdasági rendszerünknek az átalakulása, akkor nagyon fontos ebben a számban, hogy Magyarország csökkentette az UHG kibocsátást, az, hogy Magyarország jelentős részén az 1990-es évektől 2025-ig a szénről átállnak a földgázra. Tehát azért ezek az adatok egy kicsit, ugye, ahogy a múltkor is beszéltük, hogy picinkét kozmetikázottak, amikkel az a baj, hogy ha ezen a területen nem mutatunk valóságot, vagy nem mérünk valóságot, és nem a valóságot akarjuk megmutatni, akkor ezek azért eléggé megtévesztőek tudnak lenni.
Hát az az én bajom, hogy a tisztálátás mellett vannak olyan érdekek, amik ezzel szembe mennek, pedig jobb lenne, ha tisztálátnánk. Tisztálátnánk, mert ha mást mondunk, akkor is a valóság az, hogy ilyen a levegőnk, ilyenek a feltételeink, ilyenek a körülményeink, de jó lenne, ha tisztán tudnánk, hogy mivel állunk szembe. Én szerintem ez lenne a kulcsa mindennek, de nyilvánvalóan ez nem biztos, hogy túlzott leegyszerűsítés, hanem ez a minimum, ugye, hogy legyen tiszta és nem kozmetikázott viszony ebben a dologban. Hát kérdezem, hogy ebben az egész történetben vannak-e kormányzati felelősségek, vannak-e intézkedések, vannak-e lépések, tehát a fenntartatossággal kapcsolatosan nem a deklarált célokról beszélek, hanem az érdemi tevékenységről, hogy van-e ilyen típusú?
Szerintem. Én megint ugyanazt tudom mondani, amit egyébként a COP is kihozott eredményként, hogy a nagy politika az megy az egyik irányba, ott nem nagyon születnek valódi és valid döntések, és a civil szervezetek, tehát a COP-nál is ugyanúgy, szerintem ez ugyanúgy ránk is igaz mikroba, ami ott makroba igaz volt, hogy a civil szervezetek tudtak elérni a konferencián is eredményeket, tudtak egymással találkozni. Ugye, ami most fontos volt a konferencia szempontjából, az az ökoszisztéma megerősítése, tehát most a trópusi esőerdő szélére hívták a klímakonferencia résztvevőit, pont azért, hogy érzékeltessék egy kicsit, hogy miről is van szó, és ennek megfelelően például olyan civil szervezet, mint a Greenpeace, az be tudta vonni a helyi civileket, tehát ő szervezett eseményeket, ő szervezett tájékoztatókat, ő próbálta ezt a figyelem középpontjába hozni, akik egyébként is napi szinten cselekszenek, és ugyanez van szerintem, én Magyarországon is ugyanezt gondolom, de és hogy nagyon régóta egy ilyen kormányzati iránymutatás nélkül lődörög a